Mindenkit köszöntök sok szeretettel, mondom Jézusunk nevében. A ma csöves délelőttön is. Timóteushoz írt első levél, második rész, első négy versét olvassuk imóra témájával. Ezt hallgassuk meg. ...236-os az új fordításban, oldal, az új szövetségben. Timóteushoz írt első levél, második rész. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért. A királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Egy jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Úrunk, köszönjük, hogy Te így nézel az emberre, minden emberre. Hát, hogy mi is tudjunk így nézni minden emberre, és adjuk meg a lehetőséget. Szívünk tiszta legyen, a kezeket, tiszta kezeket tudjunk emelni, és hogy békességgel lássuk a világot. Amen. Az utóbbi másfél évben sok vendégünk volt, és ha valaki itt volt, mikor vendégek voltak, és megfigyelték az ige hirdetők és a bizonyság tevőknek a mondandóját, akkor egy dolgot le lehetett szűrni belőle. Azt, mégpedig azt, hogy Isten nem szűnik meg dolgozni a világon. Isten nem szűnik meg megváltoztatni embereket, és azt láthattuk, hogy akár hosszabb távon is, hogy nem csak hívő családokból kerülnek elő Isten szerető emberek, hanem folyamatosan térnek meg emberek a világból, meglátják annak a világnak a honátját is, nem csak a szép oldalát, és elkezdenek keresni, és Istenhez fordulnak. Azt mondják, és ezt hangsúlyozom, nincs olyan gonosz ember a világon, nincs olyan rossz ember a világon, bűnös ember a világon, aki meg nem térhetne. Nekünk kell hinni ebben, és nekünk kell imádkozni ezért, és nekünk kell tenni azért, mint Isten keze, Isten szóvívői, Isten hírnökei, hogy az, aki eddig nem hitt, hogy megismerje Istent. És azt írja Timóteusnak az ő gyermekének, idézőjelben, ugye, lelki csemetéjenek, hogy meg ne szűnjetek imádkozni, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat mindenkiért, minden emberért. Azért, mert Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mégpedig úgy, ez egy, hogy fellobbanás legyen a részünkről, hogy oké, most akkor imádkozok, hanem konkrét soroljunk fel magunknak 10 embert, akik kedvesek a számunkra, vagy akiket szeretnénk látni az Úr seregében, vagy akár ezekben a padokban, vagy máshol, akikről tudjuk, hogy nekik Istenre van szükségük. Nem láthatatlan és névtelen személyekért kell imádkozni, kell azokért is, de azoknak más embereik vannak, más embereket adott az Úr nekik, hanem név szerint kimondható, vagy kigondolható, körülöttünk levő emberekért kell elsősorban imádkozni, nincs olyan rossz, nincs olyan bűnös ember, akiért Isten fia meg ne halt volna, és akiért ne lett volna képes felmenni a keresztre. És ha képes volt felmenni és lejönni, feltámadni, akkor képes mindenkinek az életét megváltoztatni. Mi csak elősegíthetünk ebben, hozzásegíthetjük ehhez, és mondom, láthatjuk, érzékelhetjük, hogy ahol Isten szerető emberek vannak, Isten felé buzgó bizonyságtevők, és az emberek felé buzgó bizonyságtevők, és akiknek az élete is erről szól, ott történhetnek változások, és történnek is változások. Az, hogy most mi milyenek vagyunk, az más. Hanem imádkozunk azokért, az arcokért, és személyekért, akik Isten gyermekei lehetnének, barátok, barátnők, ismerősök, rokonok, és akikért fáj a szívünk, akikért ég a szívünk. Mi nem tudunk 10 embert felsorolni, akkor valami van velünk, mert nem gondolunk megfelelően az emberekre. És imádkozni kell, hogy azok, akiket szeretünk, azok, akikkel jól meg vagyunk, azokkal ne csak időlegesen, tehát amíg itt vagyunk, ezen a földön legyünk, hanem az örök életben. És gondoljuk meg, hogy mennyi áldozatot hozunk azért, mennyi erőt, energiát pazarolunk ezekre az emberekre, ez nem pazarlás egyébként. Mennyit töltünk velük, akár az Úr előtt, akár a külön beszélgetéseken, hogy az Úrról, a megtérésről, a megújulásról, szabadulásról beszélgetünk, vagy csak futában. Imádkozzunk, mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Ő választja ki az embereket, de az ő globális tervében ott az a 10 ember, akire gondolunk most. Imádkozunk azért, hogy ez így legyen, és hogy mi is tegyünk a helyünkön, és tegyük meg azt, hogy az a 10 ember minél gyakrabban lásson, halljon, tudjon Istenről. Japánban megszerkesztették az első igazi családi autót, és sokan szeretnék, ha ilyen családi autóval legyenek. Ez ugyanis úgy néz ki, hogy van egy hely apukának, van egy hely anyukának, és egy hely hátul a picinek. A pici az lehet kutya vagy macska, ülés nincs. Ez a 21. század. Tehát a család, a picikém, az édesem, az egy kiskutya, kismacska, vagy valami egyéb édes gyermeknek nincs helye. Egyik híres ember, híres akarna lenni szerintem inkább, azt mondta, hogy ó, egy gyerekem született, de még egyet már nem vállalok, ugyanis egy gyerek, én már kiszámoltam előre, hiszen 2-3 éves a mostani, 80.000 euróba kerül nekem. És én nem tudok félretenni, milliárdos egyébként. És azt mondta, túl sok az a családnak, hogy lemondjunk annyi mindenről, hogy még egy gyerekre pénzt költsünk. És egy nagy vita támadt körülötte, megszólaltak az egyéb hírességek, és mondtak, ó, hát én már rég elköltöttem rá, pedig még meg se született, a másik, ó, hát én már ennyit költöttem, pedig már fél éves, de még mindenemet odaadnám neki. Aztán megszólaltak a lelkészek, és a lelki szegénységről. Arra, hogy mi lenne ezzel a világgal, ha így számolnánk az életeket. Mi lenne ezzel a világgal, és ez van ezzel a világgal. A 21. században azt mondják, hogy Európában egy pár szülőre 1,2 gyerek, 1,6, 1,2 gyerek lesz, van már. Angliában, Németországban, Dániában 4 családból egy vállal gyermeket. És ugyanakkor azt mondják, hogy a roma populáció Magyarországon jövőre minden 10 év alatti gyerek közül, 2 közül egy roma gyerek lesz. Nyugat-Európában meg nem ez a probléma, hanem 25 éven belül minden második gyerek muzulmán lesz. És Muammar Gaddafi, líbiai vezér azt mondta, hogy nekünk nem kell terrorizmus. Nekünk nem kell atomfegyver és vegyi fegyver ahhoz, hogy elfoglaljuk Európát. Mi oda küldjük a szegényeket, akik elégedettek lesznek azzal, amit kapnak, utcasöprőként vagy bármiképp, és elfoglalják Európát. Ezt írva mondta ki, és aki nem hiszi, járjon utána. Angliában és sok helyen már tömegével jelennek meg a politikumban, a gazdasági életben már régen, és Európa kiszorul a saját kontinenséről. Mert az emberek önzők, az emberek magukkal törődnek, az emberek nem tudnak szeretni, az emberek nem látják meg a gyerekeket, nem látják meg, miben épülhetne a jövő. Mindig van fontosabb és fontosabb és fontosabb. Milyen jó, hogy Isten nem így nézi a világot. Nem így nézi az embereket, és egész mást kívánna tenni, és kíván tenni, és tesz azért, hogy az emberek ismerjék az igazi jót, és ismerjék azt, hogy miben van a lényeg, hogy sokszor eltévedünk. Jeremiás könyvéből, 30. részből olvasom a 18-es verstől a 24-es versig az ígét. Keressük meg, 752-es oldal új fordítás szerint. Ezt mondja az Úr jóra. Fordítom Jákob sátrainak sorsát, és irgalmazok a lakóhelyének. Felépül a város a romok helyén, és a palota a szokott helyén terül el. Hálainek hangzik belőlük örvendezők hangja. Megszaporítom őket, nem fogynak el, megbecsültekké teszem őket, nem lesznek lenézettek. Fiai olyanok lesznek, mint hajdan és gyülekezete, szilárdan áll majd előttem. De megbüntetem minden sanyargatóját, közülük származik fejedelme, közülük kerül ki uralkodója, közelembe engedemső, közeledik hozzám, mert kimernék kockáztatni életét, hogy közeledjék hozzám. Így szól az Úr. És népemmé lesztek, én pedig istenetek leszek. Íme az Úr forgó szele, lángoló haragja, árad, mint kavargó szélvész, kavarog a bűnösök feje fölött. Nem szűnik az Úr izzó haragja, amíg el nem végzi, és meg nem valósítja szíve szándékait. Az utolsó időben értitek majd ezt meg. Isten áldja, ígértünk rá. Ezzel egy okot tudunk felsorolni sokszor, hogy miért mondunk nemet Isten kívánására. Két alkalmat próbáltam megszervezni gyülekezeteken belül, és 100%-ban így, ez a 98%-ban azt mondták, hogy nem alkalmas helyreállítani Istennel a kapcsolatomat. Több családdal beszélgettem, és azt mondták, hogy nem, most nem lehet. Képzeljük el, amikor azt mondja valaki, Isten gyermeke, hogy most nem alkalmas helyreállítani a kapcsolatomat Istennel, most elfoglalt vagyok. Most nem? Majd. Vannak olyan időszakok, Izrael idejében, amikor a forgószél a történelem viharra elsodolt őket messze. Messze, vagy fogságba, vagy Egyiptomba, vagy Perzsiába, vagy máshova, és ugyan pozíciókba is kerültek akár, hogy lehetőségeik adódtak ők, a láthatatlan kötelékük Istennel soha meg nem szakadt. Még mindig azt érzékelték, hogy mindig arra néztek, és amikor imádkoztak, hogy merre van Jeruzsálem? Merre van az Úr háza, az ő temploma? És ma is a életük legfontosabb pillanat az, hogy elmenjenek a nyugati falhoz, vagy a sírató falhoz, hogy ott kérjék Istennek a kegyelmét, helyreállító kegyelmét, ott adjanak hálát, oda megérinthessék, oda tehessék az ima kéréseiket. Mert tudják, hogy bárhol vannak, bármerre forognak a világban, a legfontosabb Isten országa. Megláthatjuk akár még a világ politikában is, ami az amerikai politikában látható legjobban, hogy az ő számukra a világ országai közül az egyik legkisebb, a legfontosabb, Izrael. Szinte proféciát teljesednek be ezzel, hogy minden jöhet, mehet, azzal nem törődnek, de az az állam, az maradjon meg. Mert aki zsidóként Isten gyermeke, az belehal és kész, de mindent megtesz, hogy az ország megmaradjon. És ők egy hihetetlen példa arra, hogy hogyan lehet reménykednie az év századok és az év ezredek mentén, hogy Istennek van helyre állító kegyelme. Jóra fordítom Jákob sátrainak sorsát, és irgalmazok lakóhelyének, mondja. Van időszak, amikor nagy-nagy völgybe jut az életünk, és a völgy végét nem látjuk, vagy alagútba, és nem látjuk a kijáratot. És akkor mikor sötét van, akkor tapogatózunk, akkor keresgélünk, akkor elveszünk, akkor felértékelődnek, vagy nagynak tűnnek a hiányosságok. Úgy érezzük, hogy minden ránk zuhan, és agyonnyom bennünket, amíg nem tudjuk a kiutat, addig csak azzal vagyunk tele, ami körülöttünk van. Hányszor jutott Jákob és a zsidó nép ilyen helyzetbe? Hányszor próbált valami kapaszkodót keresni, és úgy jártak, mint Egyiptomba, hogy még a szalmát is elvették tőlük, és teljesíteni kellett azt, amit addig is. Még az ennivalót is, és mindent elszedtek tőlük, és azt mondták, hogy csinálni ott kell, az Úr keze rajtunk, mondták, és nem arra gondoltak, hogy Egyiptom keze rajta, a próbatétel keze rajta, rajtuk, és ők próbálják elfordítani Istentől azt a népet. És amikor ilyen mély helyzet van, hol van kiút? Gyakran-gyakran találkozunk ezzel a kérdéssel, és jó dolog az, ha gyötrődünk ezen. Ha gondolkodunk rajta, hogy hol van a kiút az életem válságából, hol van a kiút abból a sok dologból, ami rám szakadt. Így írja az ige kicsit előrébb a 17-es versben, mert eltaszítottnak hívnak téged Sion, akivel senki sem törődik. Kérem szépen, a sátán kíván bennünket becsapni. Minden ember kíván becsapni, eltaszítottnak hívnak téged, akivel senki sem törődik. Te vagy az utolsó. Nyug, Uruján, te vagy az utolsó, akire rá fog nézni Isten. Hát nem látod, nézd meg, mennyi nehézség, és mennyi gond, és mennyi teher. Neked a legnehezebb, mondja ezt a sátán, és hajlamosak vagyunk magunkat sajnálni, ebben nagyok vagyunk, hajlamosak vagyunk megsíratni a helyzetünket, és tényleg, hát én, hát érzem csak rám valaki, egy rakás szerencsétlenség, ahogy mondanám mi. Senki rám nem néz. Senki nem figyel rám. Senki nem ért meg engem. Senki nem kérdezi meg, hogy mit tehetek. Ebben jól beleéljük magunkat. De mit mond az Úr az ő népére? Ezen mindenki gyötrődik. Amikor elmarad a szimóra, amikor üres padoknak prédikálok, amikor én se tudok gondolatokat összeszedni, eltaszítottak lennénk, akivel nem törődik az Úr, vagy a mi ragaszkodásunkban van hiány. Amikor valaki megkeseredik és kerüli a tiszteleteket, mert Istennel kellene találkozni. Hetekig, hónapokig nem jön. A helyreállítás azt jelenti, hogy Isten ma is tudja megérinteni a szívünket. És Isten ma is tudja megmondani, hogy mit lehet tovább tenni, hogyan lehet tovább lépni, hogyan lehet felépülni. A legsúlyosabb beteg az a beteg, aki azt mondja, hogy nem beteg. Hát nem is keres gyógyszert magának. Nem is keres orvost magának, és öngyógyító módon azt mondja, hát ha bajom van, majd elmúlik. Isten azonban segíteni akar. És nem akar hagyni bennünket az adott állapotban, hanem mindig van jobb terve, mint amiben jelen pillanatban vagyunk, amitől megtelünk. Örömmel. Így írja a 19-es versben, hála ének hangzik belül, örvendezők hangja. Az, aki Istennek megengedi, hogy helyreállítsa őt, nem az önsajnálat, a panaszkodás, a mások bírálgatása, mindennel való elégedetlenség, jelen, lesz jelen, hanem más. Hála, ének. Örvendezés. Az, amikor tudjuk, hogy velünk az Isten. Amikor tudjuk, hogy ő nekünk ebben a helyzetben is ad olyan dolgokat, amit másnak nem. Elsősorban, legfontosabb helyen, elsősorban Isten ismeretét. Azt a helyzetet, hogy tudjuk, hogy nekünk örök életünk van, üzbizonyosságunk van, és hogy mi nem lehetünk elveszettek sehol, mert ő ott van velünk. És ő velünk van, és fogja a kezünket, és visz bennünket. Így mondja az igében, jóra fordítom Jákob sátrainak sorsát, és irgalmazok a lakóhelyének. De a mondat szerkezetileg így hangzik, de először ő irgalmaz az ő népének, utána pedig jóra fordítja a sátorok sorsát. Még akkor is, amikor ők vándor népek voltak, amikor sátorról volt szó, akkor is azt mondja, hogy kiszélesítem a szálláshelyedet, a sátradat, és bőséggel adok neked. De sokszor olvassuk az Ószövetségben, ahogy Isten megáldja az övét. Annyit, hogy még számolni is nehéz. De ők soha nem azzal telnek el, hogy mennyi mindenem van nekem. Gondoljunk csak Salamonra, akinek hatalmas gazdagsága volt, hogy világ végéről mentek a csodájára, amikor azt mondta, kérj valamit, akkor azt mondta, hogy én bölcsességet kérek. Egyéb dolgok elmúlhatnak, de Isten ismeretével, Isten jelenlétének a tudatával tud az ember gazdag lenni, és ha így helyreállít Isten valakit, akkor ő nem lesz más, csak mint egy hálás gyermek, aki mindig azt mondja, hogy itt vagyok. Uram, mit tehetek? Mert annyi mindent tettél értem, itt vagyok, én hálás vagyok, és én és mindig örvendezek, énekelek. Mert te nálad van a helyreállítás. Lehetőségre, a helyreállás lehetősége. Így írja a továbbiakban, hogy megszaporítom őket, nem fogynak el, megbecsültekké teszem őket. A szórványban ez egy nagy kérdés, hogy meddig tart Isten kegyelme. És ő azt mondja, hogy nem fogy el az én népem. Megszaporítom őket, mert nálam van az áldás, és nálam van az erő, hogy újakat adjak nálam, nem emberektől, nem tőlünk függ az, hogy mi lesz a jövő, hanem Isten megáldja az engedelmességet, megáldja a kitartást, megáldja a hűséget. És ha ezek megvannak, akkor nem a fogyásról van szó, hanem a hogyan szaporításról. Írja, megbecsültekké teszem őket, nem lesznek lenézettek. Volt már nem egy helyen, hogy az utolsó hívőt temettem el. És egytől egyig mindenki azt mondta, hogy miért nem követtem őt. Akivel beszéltem, vagy aki megszólalt, hogy őneki volt igaz élete. Őneki nem voltak annyi, nem volt annyi hiányosság és annyi hiánya, mint nekem, akinek mindenem megvan, és mégis annyi minden hiányzik. Fiai olyanok lesznek, mint hajdan, és gyülekezete szilárdan áll majd előttem. Isten helyreállítása nem töredékes. Hogyha valakit megérint, és azt mondja, hogy nyakig a bűnben, nem így akarnám, nem így nem tettelek meg, hanem tisztává tettelek. És ha azt akarja, hogy valaki helyreálljon, akkor nem fél munkát végez. Nem csak annyit, hogy egy dolgot tegyél le, aki valóban Istent keresi, annak nem kell mondani, hogy mit kell, mit kellene, hanem az jön és mondja és folyik és árad belőle, hogy szabaduljon meg a terheitől, hogy örömmel tudjon odaállni Isten elé, hogy mint Dávid, még ha lándzsát is dobnak rá, tovább tudja Isten magasztalni az ő gyönyörű zsoltárával. És népemmé lesztek, én pedig Istenetek leszek. Nincs ennél külön dolog. Izrael történeténél a leglényegesebb dolog az, hogy habár ott is csak 20% az, aki Isten irányítása szerint akar élni, hogy tudják mondani, hogy Istenetek, Istenünk van, és nem a fegyverben, nem a lovak erejében bízunk, és nem a pénz hatalmában bízunk, és nem azt mondjuk, hogy majd jön valaki és megoldja, hanem odafordulunk Istenhez, és azt mondjuk, Uram, ezt a helyzetet adjál nekem bölcsességet, és a bölcsesség akkor igazából akkor jó, ha alkalmazzuk, felmérjük a helyzetet, és azt mondjuk, hogy ez van, ezek a gyengeségeink, ezek a hiányosságaink, ezek a körülményeink, és ezek a lehetőségeink. És amikor látjuk a hiányosságokat, a nehézségeket, és látjuk a lehetőségeket, akkor azt mondjuk, hogy itt nyitott Isten ajtót nekünk. A gyülekezet az a gyülekezet, amely nem tervez, amely nem lát jövőt, ami nem készíti el, hogy hogyan szeretné látni magát 5, meg 10 és 50 év múlva, annak kevés jövője van. Isten kezében van a jövője, és keveset tesz a jövőt, az a gyülekezet pedig, aki meglátja, hogy hol nyitott neki Isten ajtót, és megindul az az ajtó felé, annak van jövője, mert a helyreállító kegyelem elindítja az egyetlen helyes úton. Az egyetlen helyes út, kérem szépen, pedig az, hogy beszélünk Istenről. Mi magunk is megéljük Isten jelenlétét, az ő helyreállító kegyelmét, és azt mondjuk, hogy igen, helyreállított Isten, és menni akarunk ezen az úton. Egy videóbejátszást láttam egy gyülekezetről, nagyon egyszerű, de beszédes dolog volt. A gyülekezet minden tagja kapott egy kartonpapírt és egy vastag flomasztert, fiasztollat, és mindenkinek rá kellett írni azt, hogy milyen volt az egyik oldalra, és a másik oldalra, hogy mit tett Isten vele. Vegyem a papírokat? Tudnánk mit írni rá? És jöttek sorba, és szív szaggatóan gyönyörű volt, és azt mondja, hogy majd elváltunk. Férfeleség ment. Nem beszéltünk egymással. Megfordították. Isten új esélyt adott nekünk. Akkor jöttek a fiatalok, írja az egyik oldalon, hogy drogoztam. Megfordította. Tiszta vagyok. Az Úrban járok. Jön a következő, hazudtam. Vádaskodtam. Megfordítja, azt mondja, tudok szeretni. Tudok megbocsátani. És senki szót nem szólt, halkan ment a zene, és ezt mikor valahol ajánlották ezt a videót, utána jelentkeztek több gyülekezetből, hogy igen, mi már megpróbáltunk, és hálás lett az ember, Hát valamiből hálásak lettek az emberek, hogy valamiből helyreállított Isten engemet. Ha azzal jönnék, hogy még mindig gyűlölök. Még most sem tudok megbocsátani. Még most sem imádkozom. Még most sem az új gyermeke vagyok. Akkor ez egy lehangoló kép. De ha azt tudjuk mondani, hogy igen, ő az én Istenem, ő helyreállított engemet. Akkor hát valami forró levegőben, valami bizsereg a levegőben, és hálaének örvendezés hangzik, hogy igen, Isten működik. És ilyen kérdésben ne nézzünk senkire körülöttünk, csak az Úrra. Nézzük azt, hogy Uram, amikor itt állok előtted, tudom, hogy te milyen mérlegelni engemet, milyen gyengességeim vannak, de tudsz-e rajtam valamit faragni. Rodinról, a nagy szobrászról mondták, hogy ő a sziklákat mikor nézte, soha nem azt nézte, hogy mennyi munka, hanem azt a szobrot, ami bele volt szorulva, és amit ki kellett szabadítani. Isten is így néz bennünket, hogy ő ki szabadít bennünket a kötelékeinkből, bármilyen kemények vagyunk, mert nem lehetünk keményebbek, mint az ő vésője és a kalapácsa. Nincs olyan anyag, amit ő meg ne tudna formálni. Csak lehet, hogy olyan anyag vagyunk, amit félretenne, ha haszontalanak lennénk. Az ő haragja mellett, amit ír az ige, ami árad a bűnösök feje fölött, ez fontos, 23-as vers azt írja, hogy az Úr horgószere lángoló haragja árad, mint kavargó szélvész kavarog a bűnösök feje fölött. Az ő haragja a bűn felett és a bűnösök felett kavarog, a többiek felett pedig a helyreállító kegyelme. Mit meg nem teszünk egy orvosnak, aki helyreállít minket a betegségből? Ha elmegyünk hozzá és azt mondja, hogy rák, 8 év múlva jöjjön, akkor majd kezelni fogom, akkor mit mondunk? Jaj, könyörgöm, 8 év múlva, hát hol leszek én? Nem lehet a sorban előrém jutni? Hát, hogy szokták nálunk mondani? Meggondolom, mit ér magának az élete? És mindenki zsebben nyúl, előveszi a borítékot, és azt mondja, doktor úr, sürgősen, gyorsan, hát már most meg vagyok halva, csak segítsen rajtam. És akkor azt mondja, oké, holnap van a hely. Hát sokan levették magnóval, és botrány lett belőle. Mi lenne, ha Istennel is így lennénk, hogy Uram, nekem most kell helyreállni, nem 8 év múlva, most. Most van szükségem, amikor ilyen roncs vagyok. Ha lenne egy csoda doktor, aki most visszaadná a fiatalságunkat, az egészségünket, eltűnne minden földi nyavaja belőlünk, testi nyavaja belőlünk, akkor azt mondanánk, hogy ó, csodás doktor. Nekem ez kell. Nem fájna reggel, nem fájna este, nem zúgna, nem harangoznának, és csilingelnének, és stb. Akkor azt mondanák, hogy mit adjak érte? Odaadom az egész házamat, úgyse ér semmit. Még a biciklimet is. Hogy amin van, mire vagyunk mi hajlandók azért, hogy Isten helyreállítson bennünket lelkileg? A bűn felett kavarog az ő izzó haragja, így írja az ige, és ez így van. A gyűlöli Isten a bűnt. De kegyelmez azoknak, akiket szeret. irgalmat ad nekik, és felemeli őket. Akarjuk mi ezt? Akarom én ezt. Nem szűnik meg az Úrizó haragja, írja, amíg el nem végzi, és meg nem valósítja szíve szándékait. És Isten mellettünk is elmegy ma, és megkérdezi, hogy mit akarsz? Mit akarsz? Mi történjék veled? Mi legyen a bűneiddel? Mi legyen az életeddel? Maradjon ilyen? Vagy legyen változás? És én, amikor olvastam ezeket az igéket, engem megrázott ez. Kimegyünk, mintha meg nem szólított volna minket Isten, és mondjuk. Nem nekem szólt. Vagy azt mondjuk, hogy ő ugyan láthatatlan, de itt van közöttünk. És a lelke megmozdítja az állóvizet. Lebegett már annak idején is a vizek felett, és most is itt van. Olyan bennem örvendezik, és hálóéneket zeng, mert az ő temploma vagyok. Vagy csak egy kő. Érzéketlen. Lelketlen. Azt írja továbbá ez a rész. Közelembe engedem. És ő közeledik hozzám. Isten nem akar letarolni bennünket, és félre tolni bennünket, és azt mondani, hogy hát ez a generáció az nem az én számíze szerint volt, vagy jön egy következő. Isten enged. Megengedi nekünk, hogy lerakjuk a bűneinket. Megengedi nekünk, hogy újra oda forduljunk hozzá, és kérjünk kegyelmet. Kérjünk helyreállítást. Kérjük azt, hogy megint legyünk használhatók. Mit csinál a mester, ha megtampul a fejsze? Éle, véső éle, elviszi, megköszörüli. Az fájdalmas lehet, ha én véső lennék, hogy ilyen. De aztán kiválóan használható. És nekünk azt a Istennek az a szándéke velünk, nekünk az a dolgunk, hogy élesek legyünk, érthetőek legyünk, egyértelműek legyünk. Istenről szóljon az életünk, és ne titkon más dolgokat csináljunk, mert azzal lerombolunk mindent. A zsoltárok azt írjuk, kies, helyre vezet engem. Azt a bárányt, aki enged, azt a bárányt, aki akarja, és aki hágyja, és azt mondja, hogy ott jó nekem, az ő közelségében. Egy angol szavat olvastam, sokféle keresztényt felsoroltak, és nehezen tudom lefordítani ilyen fogalom volt, mint szerint vannak olyan keresztények is, akik így szőr mentén keresztények. Tehát, hogy árnyék meglapuló keresztények inkább így. Talán ez a legjobb kifejezés. Meglapulnak. És azért nekem ennyi, kicsi vagyok, ne lásson senki. Ne kelljen semmit tennem. Megmentett az Úr, de attól kezdve kivonulok mindenből. Az ige bőséges életet és bőséges szolgálatot ír. Az, hogy ha aki Isten gyermeke, az nem ilyen burokban élő valaki, hanem ebben a világban bizonságtevő, hálóénekkel, telelevő, örvendező, hívő, aki azt mondja, hogy ha itt az idő, Hát akkor így élsz. Ha itt az idő, akkor menni kell. Ha itt az idő, akkor nem kapkodok. Én mindig jó időben élek, mert az Úrral élek. Jó időben, mert ezt adtad nekem, és itt láttad a helyen. Van helyreállító kegyere. Ezeket ma az Úr nekem így adta. Fogadjuk el. És kérjük azt, hogy neki rajtunk is működjen az ő kegyelme. Amen.